Egyszerűen más lettem. Kun Mihály, 62 éves. Jelnyelvi tolmács Fábián Melinda. 1940. március 2-án születtem Békés megyében. Édesapám pékmester, édesanyám háztartásbeli volt. Pár évesen felfigyeltem a zene sokszínű hangjára. Gyakran fújtam a szájharmonika apró lukaiba, vettem kezembe a tangóharmonikát, ismerkedtem a hangszerekkel. A második világháború zaja megtörte a formálódó gyermekzenét. Baljósan sivítottak fel a harci repülőgépek, százával hullottak a mázsás bombák. Robbantak az átkok, nem nézve senkit és semmit. Testvéreimmel a zene csendes, léleknyugtató varázsával próbáltunk ellenszegülni a háború zúgó őrületének. Aztán hatalmas detonáció robaját hallottam, és az erős légnyomás beszakította mindkét dobhártyámat. A kedves muzsikaszó egyszeriben elillant, és soha nem hallható távolságba került tőlem. A csend tébolyító volt. Szinte eszemet vesztettem. Édesapám ekközben az orosz fronton szolgált. Csak 3 évvel a második világháború befejezése után térhetett haza a hadifogságból. Beszámolt a sok elesett és életben maradt magyar és más katona embertelen sorsáról. Nagyot csalódott, de azt mondta, történhet bármi, az élet egy percre sem áll meg. Hallásom elvesztése nem várt fordulatot hozott az életemben. Kimondottan vad, teljesen kezelhetetlen kölyök lettem. Mint egy szilaj, fékevesztett bika. Nap mint nap elvertem a szomszéd gyermekeit. Makacsul ellenkeztem mindenkivel, és amikor tehettem, rosszalkodtam. Mindezt az állapotom miatt érzett, tehetetlen düh váltotta ki belőlem. Mivel az évek múlása nem gyógyított, én sem változtam meg. Bátyám éppen foglalta össze véleményét. Neked teljesen mindegy, hogy kivel verekedsz, csak verekedhessél. Volt benne valami. Teszem hozzá így, annyi év távlatából. Kemény öklű csibész vált belőlem. Nem véletlenül kerültem a Vasas SC ökölvívó palántái közé. A bonyolt éppen nekem találták ki. Vehemensen vetettem magam a küzdelmekbe. Pap László is figyelemmel kísérte szánypróbálgatásomat. Megtetszett neki a karakánságom, de, mint mondta, túl rövid a karott fiacskám. Sem intenzív mozgással, sem technikával nem tudtam pótolni a centik hiányát. A ringben sem hazudtoltam meg magam. Néha idejekorán, máskor meg áj után lendült ütésre az öklöm. Alaposan meggyűlt velem a bírók baja. Egyedüli siket voltam az ökölvívók között. Mivel nem hallottam, és rendre elszántan vetettem magam a küzdelembe, a bíró speciális módon jelezte nekem a mérkőzés megszakítását. Meglökött. Ilyenkor viszont az esett meg, nem is egyszer, hogy én kaptam jókor a maflást. Nem egyszer hatalmas monoklival a szemem alatt jöttem ki a ringből. Apám 3 év múltán azt mondta, hagyd abba a bunyót, fiam, mert nem csak siket leszel, hanem hülye is. 12 éves voltam, amikor felhagytam az ökölvívással. Ekközben persze iskolába is jártam. Első osztályosnak halló iskolába kerültem, ahol egyfolytában csúfoltak a többiek. Süket vagy, hülye vagy. Mivel 5 éves koromig hallottam, a szájuk mozgásáról kiválóan le tudtam olvasni a mondottakat. Csoda-e ezek után, hogy a tanítás után nyakon csíptem az engem sértegető, megalázó diákokat, és alaposan elagyabugyáltam őket. Na-na, hogy az egész perpatvarnak az lett a végső kicsengése, hogy én vagyok a hibás, mégpedig mindenért. Apám nagyon leszidott. Gyakran éreztem lapát kezét a hátsómon. A se hossza, se vége szidalmaknak, a fenyegetéseknek az lett a vége, hogy gyógypedagógiai iskolába irattak át szüleim. Hiába lettem az Alkotás utcai suli tanulója, továbbra sem hallottam. Itt is sok békát kellett nyelnem a gyerekek szája miatt. A hallóiskolában sehogyan sem ment a tanulás. A másik suliban az volt a véleménye az igazgatónak rólam, hogy értelmes gyerek vagyok. A szellemi képességeivel nincs baj, ez a gyerek nem ebbe az iskolába való, mondta szüleimnek. Újra iskolát váltottam, és a nagyot hallók közé kerültem. A Rökszilárd utcai suliban kezdtem, majd annak megszűnte utána Kazinci iskolába, a zsidó templom közelébe kerültem át. Akármerre tanultam a városban, mindenhol a csúfolódó gyerekek céltáblája lettem. Már rutinosan egyenlítettem ki a vaskos számlákat, borravalót mindig hagytam az ócsárló képén. Odáig fajult a helyzet, hogy már javító nevelő intézettel fenyegettek. Közben a tanítók intenzíven próbáltak a lelkemre beszélni, és ennek végül meg is lett az eredménye. Érdekes módon történt. Október eleje volt, és uszodába mentünk. A nyitott medencéhez úszónadrágban mentem ki az öltözőből, amin persze megütköztek a diáktársak. Ennél is jobban elcsodálkoztak azon, hogy alaposan lemaradtak mögöttem a 25 méteres medencében. Nem nektek való az úszás, mondtam nekik harsányan, ahogy kiszálltam a medencéből. Győztesként nézhettem a társaim szemébe. Renomém lett előttük. Mindazonáltal az úszást nem tartottam férfias sportnak. Arra viszont mindenféleképpen jó volt, hogy kioltotta belőlem a tüzes vadságot. Felkértek a Siketek Sport Egyesületétől, hogy ússzak náluk versenyszerűen. Ekkor hagytam abba az ökölvívást. Első trénerem Láng Ferenc mesteredző volt 1952-54 között. Az úszásban is ki akartam tűnni, ezért precízen végrehajtottam utasításait. Első, jelentősnek mondható versenyem, a Siketek országos úszóbajnoksága a Nemzeti Sportuszodában volt. Ahány számban csak indultam, mindegyikben országos csúccsal nyertem. A következő versenyeken már halló gyermekekkel is meg kellett küzdenem. Két év után felfigyelt szorgalmamra és addigi eredményeimre az utánpótlás válogatott edzője. Kerettag lettem a hallók között. Már két helyen edzettem, ami még jobban elősegítette a fejlődésemet. Ennek igazolására csak annyit mondanék el, hogy 1955-ben már a 100 és 200 méteres gyorsúszásban, valamint a váltóban is én tartottam a világcsúcsot a Siketek között, és 1955-ben az ipari tanulók országos úszóbajnokságán bajnok lettem a hallók között. A Siketek olimpiájára készültünk, Milánó 1957. A Siketek sportolási lehetőségeire jellemző volt, hogy az úti költségről a sportfelszerelésig mindent saját zsebből kellett állnunk. A Vörös Meteor Egyesületben úsztam. Edzőm, Galambos Ernő, 1954-1965 között jó barátságban volt Marosán Györggyel. Ernő bácsi elpanaszolta a vezető politikusnak, hogy a nincstelenség könnyen meghiúsíthatja olimpiai részvételünket. Fedezem a költségeket, mondta Marosán, de elvárom tőletek, hogy eredményesen szerepeljetek Milánóban. Az 5000 dollárt kellőképpen meghaláltuk. Egyéni eredményem 400 méter gyorsúszásban ezüstérem, 100 méter gyorsúszásban és a 100 méter háttúszásban aranyérem. Emellett a 3x100 méteres vegyes váltóban és a 4x100-as gyorsváltóban és vízilabdában is aranyérem. Hazaérkezésünk után Marosán meghallgatta az eredményeinket, majd kijelentette. Akkor mégsem dobtuk ki azt a sok dollárt az ablakon. Köszönöm, fiúk, jó munkát végeztetek. Fényes eredményünknek köszönhetően továbbra is számíthattunk az állami támogatásra, ami bizony nagy szó volt akkoriban is. Fényes eredményünknek köszönhetően továbbra is számíthattunk az állami támogatásra, ami bizony nagy szó volt akkoriban is. 1959-1960-as években élővízben is megmérettem magam. Dunai folyomúszás, 15 kilométer után ezüstérmet akaszthattak a nyakamba, 77 induló közül, és a csapatversenyt is a Siketek sportklubja nyerte. Balaton átúszó versenyen is indultam, Balatonfüred és Siófok között. 15 kilométer volt a táv, és a 45 induló közül ott is második lettem. Ugyanabban az évben Balatonfüred és Tihany között is rendeztek egy tó átúszó versenyt, amin a Siketek SC csapatban ismét aranyérmet nyert, és én is részese voltam a diadalnak. A hallói ifjúsági úszóválogatottban négyen voltunk Siketek. Tulajdonképpen azért hívtak meg minket, hogy vízilabdázót faragjanak belőlünk. Laki Károly volt az edző. Ő később Kubába ment, majd visszatért Magyarországra, többet nem tudok róla. Ha a vízilabdában a bíró meg akarja állítani a meccset, akkor felemeli a kezében lévő zászlót és sípol. Természetesen előfordult, hogy a nagy igyekezettel úszó Siket játékos nem figyelt a medence szélén lengető játékvezetőre és tovább úszott. Ilyenkor a halló játékosok fröcskölni kezdték, illetve oldalba lőtték a figyelmetlent. A Siketek csapatával a Budapest első osztályban játszottuk bajnoki meccseinket. Nemzetközi mérkőzésen Bernben 1959, Kopenhágában 1961, majd Helsinkiben a Siketek olimpiáján vettem részt. Eredményes sportolója voltam a helsinki olimpiai csapatnak. 4x100 méteres vegyes váltóban ezüstérmes, míg 100 méteres gyorsúszásban, 4x100 méteres gyorsváltóban, világcsúccsal és vízilabdában aranyérmes lettem. A döntőben Hollandia válogatottja ellen 9-3-ra diadalmaskodtunk. Nagy dicsőség volt a dobogó tetején állni. Az eredményhirdetésen felvonták a magyar zászlót, eljátszották a nemzeti himnuszunkat, a csapat zömeinek elte. 4 évvel később az Egyesült Államokban megrendezték a siketek olimpiáját. Bár jó formában voltam, ezen mégsem vehettem részt, mivel megsérültem. Az MTK ellen játszottunk bajnokit. Az ellenfél egyik játékosa véletlenül visszarántotta a karomat, és izomszakadást szenvedtem. Csak nagy gyötrelmek árán tudtam kievickélni a partra. Fél éven keresztül képtelen voltam felemelni a karomat. Megakadták operálni, de nem engedtem. Amondó voltam, akkor inkább abba hagyom a válogatott szintű vízilabdázást. Jelzem, a halló játékosok egyébként is igen durvák voltak velünk. Szerencsénkre nem hallottuk, hogy miket mondanak ránk. Edzőnk örökké azon gondolkodott, miképpen is teremthetne békességet közöttünk. Aztán én is megpróbálkoztam az edzőséggel. 1965-1967. Az Európa-bajnokságra készítettem fel a siketúszókat. A stockholmi viadalon minden férfi versenyszámot a magyar sportolók nyertek meg. A női versenyzők korán sem szerepeltek olyan eredményesen, mint a férfiak, de azért így is mit érhettünk haza a legeredményesebb csapatként. A baj csak az volt, hogy a nagyot halló szakosztályvezetővel sehogyan sem értettünk szót. Leginkább szakmai kérdésekben voltunk homlok egyenest ellenkező véleményen. Azt sem tudod, hogy nyitott vagy zárt tenyérrel kell leúszni, mondtam neki, meg mindazoknak, akik szakmailag kritizáltak. Erre felkidobtak, elég sok konfliktus van a nagyot halló és a siket, illetve csak a siket emberek között is ezen a területen. A belgrádi olimpiára már halló edző készítette fel a csapatot. Fiatalember lévén egyre többet forgolódtam a lányok körül. Elsőnek egy siket házaspár halló lányát szemeltem ki magamnak. Talán mondanom sem kéne, hogy Ibolya gyönyörű szépség volt. Jól megértettük egymást, ezért az sem volt gond, hogy Debrecenben lakott. Tartottuk a kapcsolatot. Hülig szerelmes lettem, még nem egyszer váratlanul utaztam le a civis városba, és a halló fiúk társaságában szórakozva találtam szemenfényét. Ráébredtem, hogy nincs esélyem nála. A barátság megmaradt közöttünk, de a mélyebb kapcsolattól tartózkodtam. Lendő feleségemet már régóta ismertem. Kitűnően jelelt, míg nekem bizony voltak nehézségeim a jelbeszéddel. Néha megkértem a sporttársakat, hogy segítsenek be a kommunikálásba, és bizony sokszor megtréfáltak. Ám egyre jobban figyeltem a jelenlést, és hamarosan már nem szorultam segítségükre. A nagyot hallók iskolájában nem szabad jelelni. Édesanyám mód felett aggódott azon, hogy siketlány lesz a feleségem. Apám viszont nem törődött vele. Azt csinálsz, fiam, amit akarsz. 20 éves voltam, amikor megnősültem. Aki szép nő szemébe néz, gyorsan elveszíti a fejét. Feleségem a siketek csapatában asztal teniszezett. Hasonló napi és heti időbeosztást követelt meg tőlünk a sport, így konfliktusmentesen éltünk. Nem véletlenül kerültünk egymás mellé az életben. Közös volt az érdeklődési körünk. Szorgalmas teremtés volt az asszony, nyugodtan nevezhetem házi tündérnek. Hamarosan megszületett lányunk, aki kifogástalanul hal, már van 2 unokám, ők is épp hallásúak. Már nagyobbacska volt a lágyom, amikor a bolgár tengerparton nyaraltunk, amúgy családosan. Annyira szerettem volna úszni vele a tengerben, de az Istennek sem akart bejönni a vízbe. Rimánkodtam volna napestig, az is hiába való lett volna. Értetlenül álltam az eset előtt, és csak jóval később tudtam meg, hogy miért iszonyodott annyira a víztől. Rendszeresen Balatonalmádiban nyaralt az anyósomnál. Az udvaron labdázott, és a pattogó labda belepottyant a fedetlen kútba. Milyen az 5 éves gyerek? Addig ügyeskedett a kerekes kút kávája körül, míg le nem zuhant a mélybe. Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy bár a kút alját mély iszap borította, víz alig volt benne. A szomszédből átsiető fiatalember ereszkedett le kötélen, és hozta fel onnan a kislányomat. Csak akkor tudtam meg, amikor egyszer azt mondta nekem az anyósom. A lányodból sem lesz úszóbajnok, én pedig rákérdeztem, hogy miért nem. Nos, igaza lett, valóban nem lett úszóbajnok a gyerekből, viszont érdekelte a korcsolyázás. Imádott korizni, de csak úgy, minden kézzel fogható eredmény nélkül. A korcsolyázás meg csak vitte a pénzt. Végül abba hagyta a sportot. Helyette angolul, franciáról és oroszul kezdett el tanulni, de egyikből sem vizsgázott le. Jelenleg sportérem és serleg boltja van. Igazából nem a hallás hiánya zavar a legjobban, hanem a szemem.
Hogyan kell ezt érteni?
Ugyanis annyi H... autóvezető van az utakon, hogy az már egyenesen kétségbe ejt. 32 éve vezetek, de a közlekedési szabályokat mindig betartottam. Sokszor heccelődtek velünk, hogy süketek ülnek a volán mögött, de állítom, lenne mit tanulniuk tőlünk, a hallógépjárművezetőknek. Nekünk sokkal jobban kell figyelnünk, hiszen egy csomó dolgot nem hallunk meg. A siket vezető autójának kötelező tartozéka a 3 tükör. Nagy forgalomban fárasztó a vezetés, mert 100 szemmel kéne figyelni, de a 3 tükörre is csak 2 jut. Ennek ellenére még egyetlen balesetet sem okoztam. Az viszont már megesett, hogy a közlekedési lámpa zöld jelzésére behajtottam az útkereszteződésbe, és oldalról belém jött egy személygépkocsi. Az ütközés következtében megbillent a Skoda 100-asom. A kezem kikerült a járműből, az autó felborult. Karom és több bordám összetört. A kiérkező rendőr össze-vissza hadonászott az orrom előtt, mire a fejébe igazítottam a sapkáját. Maradjon már csendben, mondtam neki. Nem látja, hogy vérzik a karom? Máskülönben sem én vagyok a hibás, mert piros lámpánál hajtott belém a másik. Mérges voltam. Durván beszéltem a rendőrrel, és kijelentettem. Csak a rendőrkapitányságon vagyok hajlandó folytatni. Megérkezett a mentőautó, hordágyra tettek, majd kórházba kerültem. Szerencsére a feleségem minden baj nélkül úszta meg a balesetet. Sok mindent köszönhetek a sportnak. Elsőnek az egészséget és az egészséges életszemléletet említeném. Az is fontos, hogy embert faragott belőlem, és sikereket értem el általa, méghozzá szép számmal. Végeredményben feleségemet is a sportnak köszönhetem, így gyermekünket is. Igaz, ma már fájnak az ízületeim, és gyötör a reuma. Mindmáig fájó, talán soha be nem hegedősebb a lelkemben, hogy az államtól csak azok a fogyatékos sportolók kapnak sportjáradékot, akik 1985 után nyertek olimpiai érmet. Az ép és egészséges sportolóknál nincsen időbeli megkötés, akkor is kapják, ha netán 1936-ban nyertek. Sajnos Magyarországon még manapság is különbséget tesznek ember és ember között a sportban. Pedig nekünk, fogyatékosoknak, kikiáltott embereknek amúgy is sok hátrányt, méltánytalanságot kell elszenvednünk az életben. Jó lenne már, ha minket is ember számba vennének, és nem csak a futottak még kategóriájába sorolnának. Az olimpiai aranyérem után jelenleg havi 80 ezer forint sportjáradék jár. Mivel kerestem meg a kenyérre valót? Szerszámkészítő lakatosnak tanultam. Első és egyben utolsó munkahelyem a MOM volt, ahol 32 évet húztam le. 1989-ben, amikor a céget felszámolták, rokkannyugdíjba mentem. Ha nem veszítettem volna el a hallásomat, akkor muzsikus vagy katonai repülőtiszt szerettem volna lenni. Egyébként, ha lehetőséget kapnék rá, hogy egy napig halljak, nem kívánnék élni vele. 57 év alatt megszoktam a csendet, és megbékéltem vele. Apám éveken át járt templomba, és imádkozott azért, hogy visszanyerjem a hallásomat. Nem rajta múlott, hogy nem sikerült.